Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, kegyelmes atyánk Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, mert hűséges és igazságos vagy, és kegyelmed felülmúlja igazságodat. Imádunk téged, megváltó Urunk Jézus Krisztus, mert úgy szólsz ma is hozzánk, amint szóltál az apostolok idejében, és nem a mi méltatlanságunkat, hanem azt a szeretetet nézed, amellyel megváltottál. Köszönjük, hogy közel vagy hozzánk, akik kicsinyek vagyunk a lélekben és a hitben. Közel vagy szenvedőkhöz, bűnösökhöz, úgy, ahogy földi életed napjaiban is. Imádunk téged, aki életedet adtad, értünk a kereszten. Hívunk téged, Szentlélek, Úristen, légy most is közöttünk. Munkálkodj bennünk, az igét tedd élővé és hatóvá a te szolgádnak ajkán és a mi életünkben. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen, kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a te akaratodnak. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az Isten igéjét, amely alapján szólni kívánok köztetek az ő szent lelkének segítségében bízva, Jelenések könyvének 12. fejezetéből. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona. Várandós volt, és vajudva a szüléstől, gyötrődve kiáltozott. Feltűnt egy másik jel is az égen, íme egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek 7 feje is 10 szarva volt, és a 7 fején 7 diadém. Farka magával sodorta az ég csillagainak 1/3-át, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja a gyermekét. Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott Istenhez, az ő trónusához, az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. Ezután háború támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és azért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a mennyben: most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig a Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket, legyőzték őt a bárány vérével, és ő, és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Ezért vigadjatok, egek, és akik bennük lakoztok. Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki fiúgyermeket szülte, de az asszonynak a nagy sas 2 szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, és ott tápláltassék ideig, időkig és időfeléig a kígyó elől elrejtve. Kedves testvéreim, egy csodálatos gazdagságú igét hallhattunk a Jelenések könyvéből, amely olyan fordulatokban, olyan szimbólumokban gazdag, akár egy magyar népmese, és talán egy kicsit érthetetlen is a számunkra. Tudjuk, hogy Isten üzenetét hordozzák ezek a szimbólumok, és mégis éppen emiatt kicsit titokzatos a mai ember számára, érthetetlen. A mai ember számára, aki hozzá van szokva, hogy konzerv információkat kap, és egyből mindent kapásból megért, mert úgy vannak megszerkesztve a szalagcímek, úgy vannak megszerkesztve a hírek és a hirdetések, az embernek ne kelljen gondolkodni. Ne kelljen megtegye azt, amire teremtetett, hogy használja az Istentől kapott értelmét, lelki intelligenciáját. Hogy használja, és így gondolkodva megértse a lényegét. Ezért elriasztó sokak számára a Jelenések könyve, és ezért nem tudják sokan értelmezni. És valljuk meg őszintén, hogy gyakran a hívők, a Bibliát komolyan olvasó emberek sem tudnak mit kezdeni a napba öltözött asszonnyal, a sárkánnyal, vagy éppen a mennyei csatával. A mai alkalommal, mivel valóban nagyon sok rétű ez a felolvasott ige, hadd emeljek ki egy igeverset, a 14. verset, amely engem megszólított, és amelyet át szeretnék adni a testvéreknek. Így szól a 14. vers, de az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére. A Jelenések könyvének idejében a keresztény gyülekezeteknek nehéz sorsuk volt. Bevádolások, gúnyolódások, mártír halál, és azért volt ez így, mert ebben az időben volt az első nagy keresztény üldözési hullám. Néró császár, aki elméjében megborult ember volt, ugyanis a Róma leégéséért a keresztényeket vádolta. És éppen ebből kifolyólag birodalom szerte üldözni kezdték őket. Ennek az elkeseredéssel, ennek a bevádolásokkal, üldözésekkel megterhelt egyháznak írja a levelét, a leveleit a Szentlélek János Jelenések könyvének az elején, és az egész könyvet vigasztalásként írta nekik. Miért? Azért, mert ők voltak a napba öltözött asszony, azaz Izrael gyermekei. A földi egyház az új szövetségben úgy jelenik meg, mint Krisztus mennyasszonya. De ez a vonása látható a gyakran használt anyaszent egyház elnevezésben is. És hogyha ezt tudjuk, akkor megvilágosodik előttünk, hogy nyilvánvaló, hogy itt az asszony a földi népet, Istennek a földi népét jelenti. És róla van szó. Ezt az asszonyt üldözi a sátán, és már egyből kezdjük érteni, hogy mennyire velőtrázó lehetett az ő számukra ez az ige, hogy a sárkány üldözi őket, az ördög üldözi őket, és ezt ők mindennapos valóságként megtapasztalták. De nem csak úgy, hogy szellemileg vagy szavak útján üldözték volna a keresztényeket, hanem valóságos szenvedés várt rájuk. Ez a tény volt a János korabeli keresztjének idejében a legnagyobb nyomorúságuk. Ők valóságosan megtapasztalták azt, hogy mit jelent az, hogy az ördög levettetett a földre. Mit jelent az, hogy szinte mindenben a szenvedést és a nyomorúságot és a tövist érzik. Igen, az embergyilkos. Az embergyilkosról van itt szó. Az embergyilkos üldözése miatt volt nagy nyomorúságuk. Mégis azonban ez a felolvasott ige egy csodálatos reménységet is hordoz. Azt a reménységet, hogy bár levettetett az ördög, bár nagy a nyomorúság, de a csata eldőlt már. Eldőlt a csata, és nem kell amiatt aggódni, hogy mi lesz a kimenetele. Nem kell amiatt aggódni, hogy mi lesz a vége, mert Mikáél arkangyal győzedelmeskedett. És ez azt is jelenti a mi számunkra, testvérek, hogy az Úr Jézus Krisztus győzött. Győzött, és lehet, hogy vannak még kísértések és nyomorúságok, ahogy a korabeli keresztényeknek is volt, de ez a győzelem, ez reménységre ad okot mindannyiunknak. Reménykedhetünk tehát. Ez volt az ő reménységük, meg volt az ő reményük. Azonban a remény az csak egy szép érzés, és akkor válik igazivá, hogyha kiállja az élet tűzpróbáját. Hiszen lehet könnyű szavakat mondani, lehet hurrá optimizmussal a jövőbe tekinteni, de amikor jönnek a szenvedések és nyomorúságok, akkor vajon ki az, aki olyan erős hittel rendelkezik, hogy megáll? Ez volt a legnagyobb próbája a korabeli keresztényeknek. A reményük az élet tűzpróbáját kellett kiállja. És itt egy pillanatra megállva gondolkodjunk el azon, hogy vajon ez az egyház, amely azóta is létezik, és amelynek mi is a tagjai vagyunk, a mai világban, a mai időkben milyen nyomorúságokkal van megterhelve. Milyen üldözéseket szenved ma egyházunk, amelyet János úgy fogalmazott meg, hogy ez a napba öltözött asszony, akit üldöz a sárkány. Milyen üldözéseket élünk meg mi, személy szerint Istenhez tartozó református keresztjének. Hála legyen az Atyának, hogy nekünk nem kell testi kínoktól tartanunk. Nem kell attól félnünk, hogy római katonák megfognak és elvisznek valamilyen arénába, ahol gladiátorok játékszerei leszünk. Nem kell ilyenek miatt rettegnünk, de mégis érezhetjük azt, hogy Krisztus népén mindig is van egy nyomás. Egy olyan nyomás, amely azt mondja, hogy ti mások vagytok, hogy mi nem értjük meg azt, amit ti hisztek, hogy mi elvetünk benneteket. Igen, vannak személyes életünkbe, kereszténységünk miatt olyan bélyegek, amelyeket el kell viselnünk. És bizonyára vannak olyan lelki kínok, amelyek éppen a mi Krisztushoz tartozásunkból fakadnak, mert az ő nevét valljuk. És legfőképpen, ami még nagyobb bűn a mai világba, követjük is cselekedeteinkkel. Hihetetlenül nehéz dolog ez, testvérek. Hihetetlenül nehéz úgy élni, hogy ne a világnak a sémáit, ne a világ megoldási képleteit kövessük. Ne azt mondjuk, hogy szemet szemért, fogat fogért. Ne azt mondjuk, hogy ha megütöttek, akkor én kétszeresen megverem a másikat. Mert ez működik. Mert ezt láttam. Mert engem is kétszer megvertek. Nagyon nehéz így megállni, testvérek, és nem csak beszélni, nem csak hinni, bízni, imádságba foglalni Krisztus nevét, hanem megélni. Megélni a mindennapokban. Megélni a reménységet. Akkor, amikor ezernyi dolog azt akarja mondatni velünk, hogy foglalkozz már mással is. Ne csak állandóan a hit, ne csak állandóan a vallás, ne csak állandóan az imádság, a templomba járás. Éld az életedet. Ha ebbe belegondolunk, rájöhetünk arra, hogy ma is vannak kínok, lelki kínok, és talán már többször is mondtam e helyről, hogy a sátánnak már nem olyan módszerei vannak, amelyek talán régen voltak, hanem sokkal kifinomultabb eszközökkel próbálja megfogni a hívőket, próbálja megkísérteni a Krisztusban bízókat. Tapasztalhatjuk tehát, hogy a sátán levettetett a földre, erre mutat ez az egész világ, erre mutatnak a kísértések, a vagyon, a kívánságok, az ateizmus ostromolja az egyház és az egyház tagjainak a várát szüntelenül. És bizonyos értelemben nem hagyta abba, hanem sokkal kifinomultabb módszerekkel teszi ezt. Azonban bennünket is a János korabeli keresztjénekhez hasonlóan biztasson az, hogy a csata már eldőlt. Hogy a mennyei hatalmasságok mellettünk vannak. Hogy igen, nekünk is vannak őrző angyalaink, ahogy a Szentírás ezt leírja. És Isten gondot visel rólunk, személy szerint, egyen-egyenként, és erősít bennünket. És meg lehet, hogy mi azt érezzük, és az ige még szembesít is ezzel, hogy menthetetlenül bűnösök vagyunk, menthetetlenül nem tudjuk cselekedni a jót, és a rosszat cselekedjük, de mégis Isten ott áll mellettünk, mert a csata eldőlt, és megvéd bennünket. Folytatni kell a küzdelmet, és Isten nem hagy magunkra. És a felolvasott alapige, amelyben arról van szó, hogy ez az asszony sasszárnyakat kapott, hogy elmenekülhessen a pusztába, arról beszél szimbolikus nyelven, hogy az Isten képes arra, hogy bennünket kiemeljen ebből a földi szférából, és azt mondja, hogy Lehet, hogy te azt látod, hogy itt a földön üldöz a sárkány, lehet, hogy azt látod, hogy minden lefelé húz, de nézd csak, szárnyaid vannak. Szárnyaid vannak, amik kiemelnek. Szárnyaink vannak, amelyek engedik azt, hogy az Isten szemével lássuk ezt a világot. Az Isten szemével lássuk a mi életünket. Sasszárnyakat adott. Ha visszagondolunk arra, hogy az Ószövetségben hol található meg ez a kifejezés, rájövünk arra, hogy Ézsaiásnál, és ott arról van szó, hogy a megfáradtaknak erőt ad. És a Szentírásnak a nyelvezete, szimbolikája nagyon összefügg. Mert itt is pontosan ugyanerről van szó. Amikor Isten arról beszél, hogy sasszárnyakat ad az ő híveinek, akkor azt mondja, hogy fölállítalak, talpra állítalak, sőt, olyan csodálatos módon kimenekítelek a bajból, mintha tényleg sasszárnyaid nőttek volna. És hova is megy ez az asszony? Hova viszik el ezek a sasszárnyak? Sasszárnyakat ad, hogy elmehessünk a pusztába. Menekülés jelent ez vajon? Nem, inkább azt jelenti, hogy elmegyünk a pusztába, hogy erőt gyűjtsünk. Jelképesen szólva mondhatjuk azt, hogy Isten egyháza mindig pusztai egyház. Ugyanis a Szentírásban, ahogy látni fogjuk, a puszta mindig az elmélyülés, az Isten keresésének, az imádságnak a jelképe. Ugyanis a puszta egy olyan hely volt, amelyben szinte nem volt semmi. És a mai világra értelmezve, a mi életünkre értelmezve, azt mondhatjuk, hogy a puszta egy olyan hely, egy olyan életidő, egy olyan időszakasz, amelyet mi magunk számára előkészítünk, és az Isten segítségével elmegyünk, amelyben nincsenek olyan dolgok, amelyek az Úrtól elvonnák a mi tekintetünket. Hogyha nagyon hétköznapi módon szeretnék fogalmazni, akkor a pusztában lehet igazán kikapcsolni és kikapcsolódni. Kikapcsolni mindazt, ami zajforrás, mindazt, ami betolakszik az életünkbe, és kikapcsolni mindazt, ami belülről a zajforrás, amely sok mindent akar sugallni. Igen, nekünk is nagyon gyakran kellene pusztában élő életet élni. Sok minden kiiktatódik tehát a pusztába vonuló ember életéből, sokkal könnyebben megtalálhatja az Istent. Az Ószövetségben és az Új Szövetségben egyaránt ilyen jelentéssel bír a puszta, hiszen elég gondolnunk csak a pusztában vándorló ősatyára, Ábrahámra, akinek többször is volt Isten élménye. Vagy gondoljunk Mózesre és a népre, akik a pusztában találkoztak a Hóreb hegyénél Istennel, vagy egy kevésbé ismert történet az Ószövetségből, a rékábiták története, akik amikor már az egész Izrael letelepedett, amikor már kőből épült házakban éltek, akkor ezek a rékábiták, Rékáb fiai még mindig sátorban laktak, mert ők kaptak valamit a pusztai vándorlás idején. Sátorban laktak, bort nem ittak, pásztorkodtak, és ami a legfontosabb, tisztán őrizték azt a hagyományt, azt a szellemi kincset, azt a lelki élményt, amelyet a Hóreb hegyénél a pusztában kaptak. És amikor a Királyok könyve arról szól, hogy Izraelben már mindenki bálványimádó, amikor csak néhány ember van, aki nem hajtott térdet, akkor megjelennek ezek a rékábiták, akik a pusztában éltek, és látjuk, hogy ők mennyire tisztán megőrizték mindazt, ami Istenről szól. De elég az Új Szövetségre gondolnunk, ahol az Új Szövetség első nagy alakja, akivel Márk evangéliuma kezdődik, keresztelő János szintén a pusztában élt. A kutatók szerint egy kivonult közösségnek, egy vallásos, aszketikus közösségnek, az eszénusoknak a tagja volt. És Jézus Krisztus is hogy kezdi a szolgálatát? Mikor keresztelő János megkereszteli, elmegy a pusztában 40 napig böjtölni. Láthatjuk tehát, hogy a Szentírásban milyen fontos jelentése van a pusztának. Isten nagy emberei mindig itt nyerik meg az erőt. Itt nyerik meg az Istennel való találkozás élményét. Mennyire rossz annak az embernek, akinek nincs ilyen helye. Mert A pusztában nem vágyakozunk, a pusztában általában kényszerülünk. Ahogy a napba öltözött asszony a Szentírásbeli igében kényszerül, mert üldözi az ördög, üldözi a sátán. Vagy éppen azért kényszerülünk, mert az Isten elhívó akarata oda kényszerít bennünket. És megadatik az, hogy elvonulunk. El tudunk vonulni, és vissza tudunk húzódni az imádság belső szobájába, olyan helyre, amely bár nagyon kietlen, nagyon üres, de mégis a táplálék forrása. Hiszen a Szentírásban is azt mondja az ige, hogy nagy sas két szárnya adatott az asszonynak, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék. Az Ószövetség idejében, meg Jézus korában is a belső szoba az éléskamra volt. És amikor Jézus Krisztus arról beszél, hogy vonuljatok vissza a belső szobátokba imádkozni, akkor a zsidók, akiknek tulajdonképpen egy egysejtű házuk volt, és az északi oldalon, a hűvös oldalon, ahogy a mi építkezésünkben is az éléskamra volt, a belső szoba ezt az éléskamrát jelentette a spájzban. Ott lehet csöndben maradni, ott sötét van, de minden testi és minden lelki eledel ebből a belső szobából ered. És az az ember, aki csak habzsolja az életet. Az az ember, aki a pihenés idejét is szórakozásra és könnyelmű léha kikapcsolódásra fordítja, és nem hagy helyt az Istennel való elcsendesedésre. Aki nem vonul vissza a belső szobájába, az egy idő után ki fog égni. És nem azért, mert testileg nem tápláltatik. Nem azért, mert ne lenne meg bármilyen más testi szükséglete a táplálék mellett, hanem azért, mert a lelki forrás elapad, a lelki táplálék. Nyár van, és ilyenkor az emberek pihenni indulnak, bizonyára mi is fogunk menni erre vagy arra. Nagyon fontos, hogy az ige szellemében, az ige üzenete szerint mi is találjuk meg ezeket a helyeket. Adja meg az Isten, hogy mindannyian el tudjunk vonulni a pusztába, a mi személyes életünknek az imádságos, elcsöndesedő helyére. Amen. Csendesedjünk el, és alázzuk meg magunkat Isten előtt imádságban. Urunk, köszönjük, hogy Te megváltottál bennünket. Köszönjük, hogy magadnak egy kivált valóképpen való népet, az egyházat kiválasztottad. Köszönjük, hogy minket is személy szerint elhívtál, és egyházat tagjaiként, veled és egymással, igaz közösségben, mint egy test éljünk és örvendezzünk benned. Kérünk, add nekünk a te szent lelkedet, a nyomorúságok ellenére is örvendezve szolgáljunk neked, és egymásnak életünk minden napjában. Urunk Istenünk, add a te egész egyházadnak az erőt, hogy veled és egymással való közösség erejével tudjon szolgálni körülöttünk élő embereknek. Nyisd meg a szemünket minden emberi szükség és nyomorúság meglátására, és indíts bennünket segítőkészségre. Kérünk Istenünk, adj erőt az ige szolgáinak, hogy beszédükkel és életükkel hűséges hirdetői és sáfárai legyenek a te ígédnek. Add a te népednek, hogy szavainkkal, tetteinkkel hűséges tanúbizonságait legyünk, aki a sötétségből, a te csodálatos világosságodra hívtál el bennünket. Úr Jézus Krisztus, ki elárultatásod éjszakáján az úrvacsora szent sákramentumát ajándékoztad, kifejezve azt, hogy te önmagadat adtad értünk, add, hogy szent lelked által értsük meg mind jobban és jobban ezt az áldozatot, amelyet a sákramentumok jeleznek. És add, mennyei atyánk, hogy békében élhessünk. És mindezért hálát adunk. Hálát adunk az eddigi békességünkért, és azért, hogy megadtad nekünk azt, ami testünknek fontos, és amire lelkünknek szüksége van. Könyörgünk hozzád azokért a népekért, ahol éhség, háború, betegség, katasztrófa sújtja az embereket, ahol igazságtalanságban és megalázottságban élnek sokan. Adj békességet a mi időnkben a földön, és hallgass meg a mi imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Folytassuk könyörgésünket, és mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.